kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, a kis papíron Lukács írásszerinti evangélium második fejezetéből az első 17 vagy 14 vers szerepel? 14. Akkor ezeket olvasom én most. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek oda azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Judeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépek közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És lőn, hogy mikor ott valának Betelének az ő szülésének napjai, és szüli az ő elsőszülött fiát, és bekújjálá őt, és helyeztetté őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele, találtok egy kisgyermeket bekújjálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenik angyallal mennyei sereges sokasága, akik az Isten dicsérik és ezt mondják, dicsőség a magasságos mennyekben Istennek és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Nyilván sokszor hallották már testvéreim is, akár a Máté, akár a Lukács írása szerinti evangélium karácsonyi elbeszélését. Imigyen hát elég, ha én mindahhoz kapcsolódom, amit Gábor elmondott. Elsőben ez a bizonyos Hanukiának nevezett, vagy Hanukai Mécsesnek magyarul szimbólumhoz, amely és a keresztény születésnap, Jézus születésnapjának időzítésehöz még egy nap, vagy még egy ünnep kapcsolódik, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy a megváltás, a szabadítás és a világosság összefügg. Ez pedig a pogányoknak az ünnepe, és mivel legtöbben pogányok vagyunk, sőt, Karl Barth, a kiváló régen halott és nagy bátorságú svájci református teológus óta tudjuk, hogy elsőben minden ember pogánynak születik. És aztán lesz belőle zsidó, vagy lesz belőle keresztény, katolikus, vagy metodista, esetleg evangélikus, vagy jehovista, ez mind-mind pogány volt. Azt nem merem mondani, hogy pogány is lesz, mint hogy a korra ezt kell mondanunk, de valamiképpen mégis az ember választása, az ember szabadsága ahhoz kapcsolódik, hogy mit kezd azzal, amit születése után, abban a körben, abban a családban, ahová született, ott fölnőve megértett, ami értékké lett, sőt, ami normává lett az élete számára, amihez ragaszkodik, miképpen amit elég zsidó atyánk fiai ragaszkodnak a Hanuka mécses tradíciójához. Van ebben valami, és bizony, ha Gábor ezt ide kirakta, akkor fontos ez komolyan vennünk. Ez egy szabadság szimbólum. Mégpedig azért olyan fontos, mert az emberek túlnyomó része gyávának születik, és gyáván is él. Gyáva ahhoz, hogy gondolkodjék, gyáva ahhoz, hogy higgyen, gyáva ahhoz, hogy szeressen, gyáva ahhoz, hogy útra keljen, és gyáva ahhoz, hogy megforduljon, hazatérjen, vagy megtérjen. Mindehez szemlélátosságra van szükség, és erkölcsi, mondjuk így, egy belső érzelemtől meghatározott bátorságra van szükség. Mi azt tudtuk mondani, hogy férfias tartásra, de mondhatnánk persze azt is, hogy asszonyi tartásra is szükség van, hiszen ennek a történetnek az egyik főszereplője mégiscsak Mária, egy leányanya, egy állapotos, az írás szerint fiatal nő, letégyen szűz vagy nem szűz, engem nem érdekel, de mindenképpen olyan, aki még nincs férjnél, de gyermeket vár. Bátorság kellett ahhoz, egy fiatal asszonynak, hogy igen mondjon a gyermekre, a mélyében lévő. Az angyal által hozzászóló Isten szavával tőle való megszentelt lét hivatásához. Minden anyasságban van valami megrendítő, és ez nem más, mint a hűségesség, hiszen nem csak azzal kell szembenézni, hogy mi magunk mulandóak vagyunk, az anya, és talán elsőben az anya azzal néz szembe, miközben mélyében a gyermek növekszik, hogy mire szüli. Halálra szüli. Arra szüli, hogy neki is meg kell halnia. Ahhoz kell az igazi bátorság, hogy valaki emelt fővel, tiszta aggyal komolyan vegye, hogy életre, halálra szül, és miközben azt mondjuk, milyen örvendetes, milyen nagyszerű dolog ez, az anya, és talán sokszor az apa is, de mindenképpen ezen a kívánatos, a leendő létben a szükségszerűen bekövetkező halállal szembeszállni merő, e létben a halált megvető, a halálon túllépni akaró gyermeket vagy embert fogadja és tekinti sajátjának. Bátorsághoz visszatérve, először, mikor Izraelben jártam, Gábor megelőzött, és beszéltük ezt ki, azóta sem, pedig ennek már 30 éve talán, meglepi az embert, hogy Jeruzsálemben miért mindenütt a varsói gettó fölkelőit ünneplik. Miért van az, hogy a mai is látható a Sém múzeumban, kertben, térben oly jelentéktelen a több százezer magyar áldozat vagy mártír emlékezete. Talán ez az egyetlen magyarázat. A lengyel zsidók bátrak voltak. Bátrak voltak élni, és bátrak voltak meghalni. Mert merni kell meghalni is. Van olyan helyzet, amelyben a halál tudatos vállalása nagyobb erkölcsi tartást igényel, mint behúzott nyakkal, lesütött szemmel, megalázottan, csak elszenvedni a létet, ahogy az éppen lehet. Ezt a hűségességet ünnepli a sokmilliós mártírok sokasságát maga mögött tudó Izrael állam és ünnepli a Szentírás is újra és újra. Hogy hogyan és miképp válik az emberről ilyen értelemben életet, család, vállalni merő hős, bátor ember, ez rendkívül különböző. Ahhoz már elég mély vagyok, hogy senki fölött ne törjek pálcát, de kétségtelen a 5. pecsét Sánta Ferenc egykori regényére gondolok, adhat erkölcsi kitérőt. Vannak olyan helyzetek, amikor még nagyobb volt az szó. Itt azonban a Hanukija azoknak a makabeus fiaknak állít emléket, akik abban a helyzetben, amit Gábor elmondott, merték vállalni az életre, halálra való harcot, megelőzve 1000, sőt majd 2000 esztendővel a varsói gettó fölkerülését. Ugyanazok voltak. Lényegében ugyanazok voltak. Mi is valami különbség a között, ami a pogány ünnep, a soli victus, a rómaiak fényt váró, fényt köszöntő, a növekvő fény előtt tisztelettel meghajó ünnepe, gesztusa. Az egykorból szírgörög, megszállókkal szembeni zsidó fölkelők emlékezetének kultusza, illetve a betlehemi születés fény vagy fényessége között van. Az előbb megkérdezte Gábor, hogy harangolsz. Én azt mondtam neki, hogy miattam ne. Ez a mi alkalmunk. Aki ide jön, szeretettel van várva imád 28 éve. És nyilvánvalóan ez így lesz addig, ameddig mi vagyunk. Ilyen a természetünk. De semmifajta olyan készség nem munkál bennünk, amivel valamiképpen demonstrációvá kívánnánk tenni a betlehemi születést. Nem mondjuk senkinek, hogyha ilyenkor elmegy Betlehembe, akkor bűnei 50-75%-a meg fog bocsátatni. Nem állunk búcsú szigulájákat rá, jót tenne a Vezlinek és a Dank utcának, hogyha némi gazdasági tevékenységet folytatván ellenpontozni tudná az ő vele szemben ellenséges és aljas hatalom tömény bűncselekményét. Mégis azt gondoljuk, hogy ennek a fénynek valahol belül kell megtörténnie. Semmilyen fajta ideológiában nem bízunk. Nem gondoljuk azt, hogy embereket akár kötelező hittanoktatás, akár bármilyen kivezényelni, azt nem említetted, a magyar fölállítandó lőterekre, hogy tanuljanak meg lőni, én meg kell mondanom, hogy ilyen volt a mi korunkban, és ez alól is föl voltam mentve, lényeg félszemű vagyok, és emiatt nem tudok célozni, de ez most is kapóra jön. 60 évesen sem fog elmenni semmiféle lőgyakorlatra. Ez az egész ideológia, ami jelentős mértékben ennek a mi népünknek az eljárulásához, megkunyászkodásához és jelentős mértékben a meneküléséhez vezetett, mármint hogy békén, szabad akaratából több százezer ember úgy döntött, hogy határokon kívül kíván boldogulni. Ez azt jelenti, hogy mindig is kisebbségben fogunk maradni. Ez a kisebbség azonban azzal jár, hogy a hatalom szükségszerűen soha nem lesz a mi. A hatalom mindig azért, aki többségben van. A hatalom az erősség. Talán még ez is rendben van. Nem vagyok morálisan könnyed, de el tudom fogadni, hogyha nekem nem tetszik, hogy másokat kizsákmányoljak, hanem inkább elszenvedem, hogy engem zsákmányoljanak ki, akkor nem igazán van morális alapja annak, hogy csak úgy azok ellen szólok, akik imigyen látják igazolva a társadalom javáért, az itt lakó népért, annak jövőjét és biztonságáért való fáradozásokat. Akkor tehát miről van szó? A betlehemi gyermek születése az nem ebbe a bátorság, nem ebbe a kiszolgáltatottság, nem ebbe a világban való otthonosságba játszik bele. Ma mégiszen másról van szó, és ezt meg kell érteni. Minél gyorsabban, annál jobb, hiszen az ember élete rettenetesen rövid. És miközben mindig újra és újra van esély, magunk is tudjuk, hogy tűnő életünk, napjaink láttán egyre kevésbé áltatjuk ki magunkat azzal, hogy mi másra van esély, mint amire volt. És amire volt, és nem éltünk vele, rosszul éltünk vele, az inkább kárhozatunkra válik, semmi dicsőségünkre. A megértés az arra vonatkozik, hogy ez a szimbólum, a jászol, a betlehemi gyermek születése valamiképpen az idők végén, ahogy a zsidókozik levél elejéről hallottuk, amikor a prófétákhoz való szólást követően utoljára az örökkévaló hitünk szerint ezt a szimbolikus cselekedetet tartotta végérvényes szavának és minden további nemzedék számára szó elégséges kijelentésnek arról, hogy az Isten nem bosszúálló, nem gonosz, nem gyűlöli az embert, nem rója föl újra és újra az ember hitványságát, hanem valamiképpen szolidárissá válik vele. Bűnössé lesz a bűnös világban, csak hogy elveszítsen minket. Kivel lesz szolidárissá? Azzal, aki fölismeri, hogy ő az Isten. Hogy ismerni föl, hogy ő az Isten, ha egyszer még a nevét sem mondhatja ki, ha lényege szerint idegen tőle, sőt lényege szerint félelmetes és ítélője a számára. Igen, elbűvöl mindig újra és újra, hogy az a kiváló gondolkodó megint csak olyan, akiről sokat beszélgettünk, és akitől sokat olvasva vitatkoztunk Gáborra, Dietrich Bonhoefferről van szó, hogy ez a berlini eredetek észak-német felső-középosztályi értelmiségi úri fiú, aki mindent, ami az életben jó, szeretett a művészettől, a dohányzásig, az utazástól, a nyelvekig, ez ágában nem jutott, hogy ő neki bármikor is csak úgy gondja akadhat azzal a jogállammal, azzal a német jogállammal, amelynek a létrehozatalában oly sok kiváló bölcs, mondjuk Goethétől és Hegeltől fogva egészen messze a 20. századi, nem sem a többi filozófusokat közreműködött, akik egy olyan országot tudtak létrehozni, ahol Bachtól Beethovenig jól esett zenét szerezni egészen, különböző zenét persze. Micsoda gondolat, hogy ennek az országnak a vezetőjét, a kancellátor Führert az esetben megölni. Pedig a betlehemi gyermekben valóságossá lett Isten, ezt követelte tőle. És bizony, ebben az esetben az ember miközben pontosan különbséget tesz önmaga és a között, akiről beszél, nem vitathatja el sem az isteni szuverenitást, hogy ezt teheti, megteheti, hogy valaki ilyen értelemben teljes mértékben szembefordítson az életében, és arra kényszerítse, hogy egészen másfajta életet él, és 39 évesen Flossenbürgbe felakasztják, Miközben a világban semmiféle változás nem fog beállni, a Führer tovább él, gyilkol, és a világ megy tovább, és még több ember fognak meggyilkolni, és a német birodalmi egyház majd átalakul, de ugyanaz az egyház marad lényege szerint, és a többi is ugyanaz marad, akkor mi végre? És nem egyszerűen volt ő fel mi végre, mert persze kiki halani jogon dönthet úgy, hogy nem kíván belesimulni semmilyenféle státuszkóba, nem kívánja átvenni maga számára mindazt, amit a szülei vagy a nagyszülei pusztán azért, mert előtte jártak, ráhagyományoztak, és megszabták, hogy hogyan éljen majd az életét. De arról van szó, hogy mit tehet akkor az Isten azzal az élettel, ami az enyém. Az evangélium lényege nem egyszerűen az utolsó mondatban áll. Dicsőség a magasságon Istennek és a Földön békesség. Ez egy gyönyörű zsidó imádkozó száján, bármilyen formában, gyakran kölcsönülő mondatnak azoknak az embereknek, akik csak azért is jól érzik magukat a bőrükben, a harcaiknak, a legkülönféle konfliktusaiknak, hanem mondat, a kijelentés igazi lényege a gyermekem van. Ez kellett a bátorság, és éppen ezért ez is maradt meg, mint az ikonográfia. A karácsonyi képzőmészet legfontosabb pillanata az állatokkal, a barlanggal, az istállóval, a csillagokkal, a pásztorokkal, mindaz, amit felolvastam, a gyermek, a maga tökéletes kiszolgáltatottságra van. Ez az igazán lelkiismeretet mozdító. Mert az, hogy az Isten a bűnösök barátja, ugye názáreti prostituáltakkal, bánszedőkkel, kollaborátorokkal és egyebekkel tölti az idejét, imád táncolni, mulatni, nem fél a részegektől sem, sőt, a kánai mennyegző tanúsága szerint még elő is segíti, akár csak az én barátom, aki mindig megvett meg a üveg pálinkára, Isten tartsa meg az ő jó szokását. Miről van itt szó? Arról, hogy a gyermek teste, a gyermek tökéletes esendőség és kiszolgáltatottsága képes egyedül ellenpontozni a felnőtt ember Istentől való szükségszerű szorongását. Ha az Isten gyermek, akkor nem tettek más, mint hogy magamhoz ölelem. Dédelgetem, lehelgetem, játszok vele, énekelek neki. Nem tudom elfelejteni, nekem csak az a karácsony voltak nálam többször is az elmúlt napokban apró népek, és mindig voltak kiváló óvónénik, akik énekeltek és játszottak neki. És ezek az óvónénik az igazi karácsonyi hirdető. Mert hogy erről van szó, hogy úgy szeretné az Istent, ahogyan egy értelmes és tisztességes felnőtt ember egy pici gyerekkel bánik. És a fordítottja legalább ennyire érvényes, és nincs olyan karácsonyi idill, amelyben erről el lehet felejtkezni, ahol ennek az ellentéte történik, ahol bármire hivatkozva bárki egyetlen egy gyermekkel szemben is agresszívá, kegyetlenné, irgalmatlanná válik, az alkalom gyilkos, az alkalmat el kell takarítani, teljesen minden, hogy mire is legyen hivatkozik. Nem Istentől való, sem nem Istentől való, maga teljes mértékében idegenes, romlandó, és a mi esetünkben romlott is. Lukács tudósítása nem egy kortárs tudósítása. Ő neki mindennek pontosan utána járt, följegyezte azt, amit hallott, hogy tájékoztassa a megbízóját, ki volt és mit csinált a názáreti Jézus. Körülbelül ugyanolyan, mint mi. Mégis volt egy nagy előnye, még találkozott azokkal, akik számára a történelem valóban abban a pillanatban ott önmagát értette meg, önmagát tette nyilvánvalóvá, mert hiszen, hogy az elején mondottam, lehetünk zsidók, vagy lehetünk keresztények, Olmedának vagy Paramégyébe mind-mind borból vagyunk és forrá leszünk. Semmi okunk a mellünket verni Isten szín előtt. Mégis azt kell mondani, minden esendőségünk és nyomorúságunk ellenére, hogy a elrejtőzködő Isten ebben a zsidó kisfiúban, akinek az apját Józsefnek hívták és Ácsol, az anyját Miriamnak vagy Máriának is lányanya volt, akart nyilvánvalóvá tenni. A zsidók nem mondhatják ki a nevét, mi keresztények pedig egy gyermeket nem léphetjük túl. A gyermekben van elrejtve számunkra minden további, és minden gyermekben, akiben, akit az Isten szándéka szerint.